Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Hóseás könyvében, a 14. fejezetben, a 2. verstől a 10. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Hóseás könyvéből olvasom, a 14. fejezetből, a 2. verstől. Térj meg, Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé, nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a Libánon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor. Efraimnak semmi köze többé a bálványokhoz, én meghallgatom és törődöm vele, olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. Amen. Advent 2. vasárnapján vagyunk, és az adventi ünnepkör az mindig olyan érdekes ünnepkör, hiszen egyrésztről adventbe picit mindig előre is visszatekintünk. Valahogy furcsa is ez a kettőség, hiszen adventbe előre tekintünk, úgymond az Úr Jézus visszajövetelére, vagy az Úr Jézus eljövetelére. Várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét, de közben megemlékezünk az Úr Jézusnak a testetöltésére, tehát valahol ez egy ilyen érdekes helyzet. Amikor gyerek voltam, akkor mindig számoltam vissza a heteket, ugye, mert közeledett a karácsony. És ugye tudjuk azt, hogy karácsonyban az Úr Jézusnak a születésére emlékezünk, persze a pontos dátumot nem tudjuk, nem is ez a lényeg talán, hanem az, hogy az Isten fia testet öltött, eljött erre a világra. De mi, akik ezen már túl vagyunk, és persze jó, hogyha erre megemlékezünk, az adventben mindig egy picit előre is kell, hogy tekintsünk. Mindig arra is kell tekintenünk, hogy ma is várjuk, csak nem az Úr Jézusnak az első eljövetelét, hanem a visszajövetelét. Ebben az ige szakaszban Hóseás próféta beszél Izrael népéhez. De ki is volt ő, és miről is szól nagyjából ez a könyv? Nem árt, hogyha tisztában vagyunk azzal, hiszen akkor jobban megérthetjük, hogy mit akar mondani számunkra Isten ezen az igén keresztül. Hóseás Krisztus előtt a 8. század körül élt, és Izraelben, amikor ő szolgált, 2. Jeroboám volt a király. És ez az időszak, ez egy nagyon viharos időszak volt az északi országrész, azaz Izrael számára, hiszen ekkor már ketté szakadt az ország, és az északi rész volt Izrael, a déli pedig Júda. A királyok sorra gyilkolták egymást, megdöbbentő látni, folyt a harc a hatalomért, és káosz és anarchia volt az északi ország részben. Ezek a királyok általában külföldi uralkodókhoz futottak segítségért, tőlük vártak támogatást, tőlük vártak katonai segítséget, és ennek mindig az lett a következménye, hogy akik segítettek, akik mellé álltak ezek mögé, a királyok mögé, azoknak az isteneit, azoknak a bálványait, az a király beengedte az országba. Első Jeroboám odáig ment, hogy rivális Isten tiszteletet vezetett be. hogy Izrael ne az Úr akarata szerint imádja az Urat. Hiszen a déli ország részben maradt a templom, a déli ország részben folyt az istentisztelet, és ő éjszakon bevezetett egy rivális istentiszteletet. És ezen a bálvány istentiszteleten az egyiptomi borjút állította, természeti bálványt állította a középpontba, őt imádták Izrael népe. Látszólagosan ugyan fenntartotta a zsidó ünnepeket, a zsidó törvényeket is, de tulajdonképpen az egész népnek és az ő szíve is teljesen elkorcsosult. És ebbe a helyzetbe küldi el, a prófétát az Úr. Hóseásnak az egész szolgálata, ami közel 70 év volt, tehát egy elég hosszú szolgálat, az egész ebben a közegben zajlott, az északi, tehát az izraeli ország részben. Hóseás neve amúgy nagyon beszédes, egy gyönyörű név, ami azt jelenti, hogy szabadító. Tulajdonképpen a Józsué az ugyanezt jelenti, és hát tudjuk, hogy Jézus neve is ugyanezt jelenti. Hóseás prófétai üzenete egyértelműen Jézus Krisztusra mutat, mint szabadítóra. Hóseással kapcsolatban talán még egy fontos és érdekes dolgot meg kell említeni, méghozzá azt, hogy ő volt az a próféta, akinek egy parázna nőt kellett elvenni feleségül. Isten kijelentette neki, hogy neked egy parázna nőt kell elvenned. Csak gondoljunk bele ennek a mélységébe, hogy egy Istennek a prófétája egy olyan nőt veszel, aki hűtlen hozzá, aki folyamatosan megcsalja. Ezzel Isten kifejezte képben azt, hogy mit él át ő és az ő népe. Hogy neki ugyanilyen a kapcsolata a népével, hogy a népe folyamatosan megcsalja őt. Hát férfiként belegondolva ebbe, hogy a feleségem egy ilyen parázna nő lenne, hát nem tudom. Nem tudom, hogy milyen nehéz lenne ezt elhordozni. És képzeljétek el, hogy nem csak ennyi volt, hanem ez a nő egyszer el is hagyta őt, és prostituáltnak állt. És utána kellett mennie a Hóseásnak, és ki kellett fizetni érte az árat, és meg kellett váltania ebből. Nagyon jól mutatja ez a kép, nagyon durva, kemény kép ez, de nagyon jól mutatta az akkori kapcsolatát Izraelnek és az Isten kapcsolatát. De hát nem ilyenek vagyunk mi is. Nem ilyen parázna hűtlenek, mint ez az asszony. És mégis Isten magához vesz minket, mégis Isten meg akar minket váltani. Megdöbbentő helyzet, amiben Hóseásnak a családi életét kellett élnie, de még megdöbbentőbb, vagy még gyalázatosabb az a helyzet, amiben Isten népe éli az életét. Elhagyták Istenüket, hűtlenek lettek hozzá, és bálványokat imádtak. És aztán, amikor ez bekövetkezik Izrael életébe, akkor az mindig rengeteg más erkölcsi bűnnel is jár együtt. Nagyon sokszor együtt van ez a paráznasággal is. És itt érkezünk el ahhoz az első ponthoz, amiről szeretnék beszélni, a bálványokról és a hűtlenségről. És joggal feltehetjük a kérdést, hogy egyáltalán a mai világunkban vannak-e bálványok. Hiszen ma már azért ennél mi értelmesebb emberek vagyunk, ennél mi már komolyabbak vagyunk, és hát mi már ilyen holmi bálványoknak nem ülünk föl. És ahhoz, hogy erre választ kapjunk, először meg kell értenünk, hogy tulajdonképpen mi is a bálvány. A bálvány az, amit Isten helyett tisztelünk. Lehet ez tárgy, lehet ez ember, lehet ez ideológia, vagy lehet ez hamis vallás. És azt hiszem, hogyha így nézzük, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy tele van a mai világunk is bálványokkal. Körülvesznek minket. Olyan érdekes volt, ez nem olyan régi tapasztalatom, hogy az unokatestvérem, aki amúgy fodrászként tevékenykedett egy darabig, aztán amikor Isten úgy komolyan megfordította az életét, akkor úgy ránehezedett az, hogy hát őt feketén foglalkoztatják, és akkor ott hagyta, kiment Ausztriába dolgozni, de az csak idény munka volt, és aztán amikor véget ért, akkor visszament, és keresett magának tehát a saját végzettségében munkát, és aztán mondta, hogy eljutott egy nagyon gyönyörű luxus, mondhatjuk így, luxus szépségszalomba, ahol bejelentették volna viszonylag normális fizetésért, de hát ott volt egy Buddha szobor is. Aztán, amikor meglátta ezt a Buddha szobrot, ezen még úgy, nem is az, hogy túllépett volna rajta, de hát ez már azért úgy gyanús volt neki. Aztán, amikor szóba került, hogy vasárnap is dolgozni kéne, aztán, amikor szóba került az, hogy amúgy ő ezotériával is foglalkozik ez a hölgy, meg stb., akkor egyértelműen tudta ez az unokatestvérem, hogy neki állj, itt nem kell tovább mennie. De nehéz döntés volt. Nehéz döntés volt ezt meghozni, de ő nem akart egy ilyen helyen dolgozni. És emberileg nézve lehet azt mondtuk volna, hogy milyen ostobaságot követett el, hiszen utána még egy hónapig nem talált állást, de azt nem tudta, hogy egy hónapig nem fog. Ő arra is föl volt készül, hogy lehet, hogy nem fog állást találni. Aztán hála legyen az Úrnak, egy pár hete írta, hogy mert ez Sárváron lett volna, de hogy Szombathelyen talált egy szintén hasonló körülmények között egy szépségszalomba állást, ahol nem kell vasárnap dolgozni, ahol nem foglalkozik ezotériával a tulajdonos, és nincsenek Buddha szobrok. De ott neki meg kellett hozni ezt a döntést, hogy nem akar ezzel közösségbe lenni. És biztos, hogy nem volt neki könnyű. Tele vagyunk bálványokkal, lehet, hogy nem veszük észre, de ma már azt sem merném kijelenteni, hogy bálvány szobrokkal nem vagyunk tele, hiszen akár az előbb elmondott példa is mutatja, hogy de, bálvány szobrok is egyre több helyen megtalálhatók, a Buddha szobrok, vagy ezek a hindu istenekről készített képek, egyre divatosabb ez a keleti áramlat. De lehet, hogy ez minket annyira nem érint, hiszen mi azért templomba járó keresztény emberek vagyunk, mi ezt mondjuk, hogy azért ezek annyira minket nem érintenek lehet. De vizsgáld meg az életedet, hogy vannak-e benne olyan bálványok, amik bekerültek Isten helyére. Többször hallottam már arról bizonyságot tenni embereket, hogy akár a párjuk, általában erről nők szoktak beszélni, hogy a férfi bekerült bálványként az életükbe. És ez lehet akár egy hívő férfi is, vagy egy hívő asszony életében is, hogy nem az Isten, hanem a férje lett a bálvány. De olyan sokszor lehet hallani azt, amikor a család lesz a bálvány, vagy a munka, vagy egy-egy hobbi válik fontosabbá, mint Isten. Tele van az életünk bálványokkal, akár merre nézünk, akár hova akarunk menni. Szerintem mindenhol azt látjuk, minden arra hívogat minket, hogy Isten helyett ő legyen a mi Istenünk. Még ha ezt így nem is mondják ki, de alapvetően minden arra tör, hogy uralja a mi életünket, gondolkodásunkat, döntéseinket, cselekedeteinket. Ez az ige szakasz két konkrét példát hoz. Olyan érdekes amúgy ez is, hogy Asszíria jön elénk. Hogy Asszíriában bíznak, aztán a lovakban bíznak, Egyiptom lovaiban. Hát ma is sokat hallunk Szíriáról, de kicsit más kontextusban, mint itt ebben az igében. Milyen érdekes, hogy akkoriban ő Asszíria volt az a világbirodalom, amiben bízott Izrael. Most pedig Szíriából ugye jönnek hozzánk tömegével az emberek. És amikor ebből a szakaszból készültem, akkor úgy fordítottam magamnak ezt az Asszíriában bíztak, az akkori világhatalomba, ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy a nyugati jólétben bízunk. Hogy a gazdagságban, a békességben, olyan értelemben, hogy az anyagi biztonságban, inkább így mondom, nem is a békesség szót használom, hanem az anyagi biztonságban bízunk. Abban a nyugati jólétben, ami olyan kecsegtető számunkra. Abban bízunk, hogyha mi is olyan jól élnénk, mint a nyugati emberek, hogyha ugyanannyit keresnénk, mint mondjuk a németek, akkor minden bajunkra megoldást találnánk. Olyan sokszor hallom ezt, hogy ugyanaz a munka, amit én végzek, azért egy német kollégám 10-szer annyi pénzt kap. Én kapok 150 ezer forintot, ő 1,5 milliót. Ugyanazt csináljuk. És hogy milyen jó lenne, hogyha én 1,5 millió forintot kapnék ugyanazért a munkáért. És láthatjuk azt, hogy valószínűleg ezek az emberek is, akik tömegével tartanak Nyugat-Európába, ki tudja milyen megfontolással, milyen céllal. De ezek között, az emberek között is sokszor az látszódik, hogy ez a jólét vonza őket. Ez a jólét vonza őket. És ugyanazt hisszük mi is, hogyha ha végre a gazdaság beindul, hogyha végre elkezdünk mi is pénzt keresni, akkor majd megoldódik az életünk. Tulajdonképpen a mai modern világunk az ebben az álomvilágban él. És közben nem vesszük észre azt, hogy minden tönkre megy körülöttünk. Hogy hiába, ha csak világi szinten nézzük ezt az egész dolgot, hiába teljesít jobban a gazdaság, ha nem lesz már hol élnünk. Hiába lesz több pénzünk, ha nem tudunk már rajta értéket venni. És ez még mindig csak világi szinten nézzük a dolgokat. Aztán ott van a másik konkrét példa, amit Isten igéje elénk hoz, amikor Isten népe a lovakban bízik. És itt ezt én úgy fordítottam le egy kicsit a mai nyelvre, hogy amikor magába bízik az ember, a maga erejébe, a fizikai erejébe, amikor én a saját erőmbe bízok. Rengetegen azt gondolják, hogy a saját életüknek az urai. De gondoljunk csak bele mi is, hányszor tervezünk úgy, és hányszor mondunk ki új dolgokat, hogy azt gondoljuk, hogy a saját életünknek az urai vagyunk. Amikor a gazdag ember azt mondja, hogy na, jó van, most már tele vannak a csűrök, nagyobbat is építettünk, minden rendben van, és azt mondja a lelkének, hogy jó van én lelkem, egyél, igyál is, legyél boldog. És akkor azt mondja az ige, hogy bolond, még ma elkérik a te lelkedet. Honnan tudhatnánk azt, hogy mi fog velünk történni? És nagyon sokszor az ember akkor kerül egy kicsit úgy Isten közelébe, amikor ezt a kiszolgáltatottságot megérzi. Amikor megérzi azt, hogy nincs a saját kezében az élete. Annyira megrendítő volt számomra tegnap hallgatni a bizonyságtételeket. Ott a csendes napon. Amikor arról tettek bizonyságot, hogy ezekben a nehéz, szorult helyzetekben úgy Isten oda ment, és úgy szeliden fölemelte őket. Olyan sokan bíznak ma a saját erejükbe. Hallok ilyen kijelentéseket, ha egyáltalán létezik Isten. De így indítja a mondatot. Ha létezik Isten, és tényleg lesz majd valami nagy számadás ott az életünk végén, akkor én vagyok annyira jó ember, hogy majd azt is kidumálom. Hogy majd én akkor is jól jövök ki ebből a dologba. Amikor az emberek a saját erejükbe bíznak. Az egoista ember magában bízik, és közben észre sem veszi, hogy ezen keresztül bálványok tartják. Úgymond mondhatjuk így is, a sátán fogságában. Hiszen a bálványimádás mögött, hiszen amögött, hogyha Isten helyére bekerül egy más valami, amit tisztelünk, ami irányít minket, amögött mindig az van, hogy nem engedelmeskedünk Istennek. Azoktól a hamis bálványoktól, azoktól a hamis dolgoktól, emberektől, cselekedetektől várjuk azt, hogy meg tudják oldani, meg tudják tartani az életünket. Hány ember megy el mindenféle keleti gyógymód, vallás irányába csak azért, hogy elmúljon a fájdalma, csak azért, hogy talán gyógyulást találjon a betegségére. És közben nagyon sokszor meg is bizonyítják, hogy ezek az emberek sarlatánok, és nem adnak igazi gyógyulást, de a lelkük pedig fogságba kerül. Tulajdonképpen ugyanaz történik, amikor egy ember bálvány imádásba esik, amikor te úgy döntesz, hogy Isten helyett valaki más kerül az életed középpontjába, legyél akár saját magad, akkor ugyanaz történik, mint ott a bűnesetben. Hát ez történt. Tulajdonképpen Isten, aki az első helyen volt az ember életében, lekerült onnan az engedetlenség miatt. És a sátán került oda. Egy hamis dolog az Isten helyett. És ezért különösen utálatos ez a bűn Isten szemében. Aminek a következménye az ítélet. Mindig az ítélet. Láthatjuk ezt Izrael életében is, de a saját életemből is el tudom mondani, hogy akkor, amikor Isten elkerül az első helyről, az őt megillető helyről, akkor mindig bukás jön az én életembe. Annak a következménye mindig bukás. És olyan nagy kegyelem az, hogy Isten még nem zárja le, hanem meg lehet belőle térni. Nem mondja ki végleg, hogy vége, hanem meg lehet belőle térni. És persze azért én nem vagyok egy ilyen elvakult ember, és tudom azt, hogy sokszor fontos, hogy az anyagi dolgokról is gondolkodjon egy hívő ember, meg tudom azt is, hogy fontos az is, hogy ami tőlünk telhető, azt megtegyük. Éppen ezért szoktam mindig azt mondani, amikor olyan emberekkel beszélgetek, akik nem az Úr Jézus követői, nem hívő emberek, hogy így fogalmazza, hogy a hívő embernek az élete az nem unalmas. Mert mindig azzal szoktak úgy, hogy nektek ez se lehet, az se lehet, korlátok között vagytok, meg tök uncsi, csak mentek, aztán imádkoztok, meg mit tudom én, mert ők ugye ezt látják. De a hívő ember élete az nagyon is izgalmas, és igenis fontos, hogy akár az anyagi dolgokról, akár azokról a dolgokról, amikben én benne vagyok, hogy mit teszek, hogy teszem, azokban persze döntéseket kell hoznom, de nagyon fontos az, hogy mi a sorrend, hogy ki van az első helyen. Máté 6.33-ban ezt olvassuk. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Isten tudja azt, hogy mi van a mi szívünkben, tudja azt, hogy mi foglalkoztat minket, de ő azt akarja, hogy először a vele való kapcsolat legyen rendben, és utána tud áldásra kerülni az összes többi. Ne fordítsuk meg a sorrendet, mert hogyha betesszük oda ezeket a dolgokat Isten helyére, akkor az sem oldódik meg, amire a problémánkra keressük a választ, és még az Istennel való kapcsolatunk is megromlik. Ez a sátánnak a hazugsága. Isten pedig azt akarja, hogy ő vele oldjuk ezt meg. Istennél ez a helyes sorrend. Először az ő akaratát kell keresni, és aztán a többi az ráadásként mögé rendeződik. Bízzál az Úrban. Saját életemnek az egyik alapigéje ez, amit itt felolvastam, és mondhatom, hogy működik. Működik. A bálványoknak pont az a lényege, láthatjuk itt Izrael életében, és a te életedben is a bálványok pont azt akarják elérni, hogy a lényegről, Jézus Krisztus megváltásáról, az Isten országáról eltereljék a figyelmedet. Hogy minden más fontosabb legyen, csak ez ne. Még lehetsz te nagyon buzgó, vallásos, adakozó, jó ember is, csak ez ne, az Isten országa ne épüljön általad. És így a kárhozat felé tart embereknek az élete emiatt, mert elterelődik a lényegről a figyelem. És ebben az ige szakaszban olyan direkt és egyértelmű módon szól az ige üzenete. A második vers így kezdődik, térj meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz. Egyértelmű a felszólítás. Térj meg! Azt mondja az Úr, térj meg! Izraelnek mondja, az Isten népének mondja. A hívő embernek is szükséges újra, ha elbukott a bűnében, újra oda menni az Úrhoz. Térj meg, Izrael! Isten felszólítja a bűnös embert, hogy térjen meg a bűneiből. És tudjuk azt, hogy ugye a római levélben pont azt olvastuk föl, hogy az Ószövetségben a dolgok azért írattak meg, hogy a mi tanúságunkra írattak meg, és tudjuk, hogy ezt lelki könyvként is értelmezzük, ezeket a valós megtörtént eseményeket, hiszen az igén keresztül Isten személy szerint tud neked üzenni, úgyhogy nyugodtan veheted te is személy szerint ezt az üzenetet, ma hogy térj meg. Én nem ismerem az életedet, de Isten tudja azt, hogy miből kell megtérni. Tudja azt, hogy mi az a dolog, ami ott nincs rendben ma az életedben. Vizsgáld meg az életedet az igének a tükrében. Hol vannak olyan bálványok, vagy hol vannak olyan bálvány kezdemények, amik úgy szép lassan újra föl akarnak növekedni az életedben, amik kiszorítják az Istennel és Jézus Krisztussal való kapcsolatot az életedből, amik elrabolják az időt az Istennel való együttlétből. Olyan csodálatos az, ahogy Isten a szájába adja az ő népének, hogy mit mondjanak. Még ebben is segít, hogy mit mondjanak, amikor az Úrhoz mennek és meg akarnak térni. Leírja előttünk ez az ige. Azt mondja, ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé, nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Bocsáss meg minden bűnt, bűnvallással kezdődik a megtérés, személyesen az életedben lévő látható bűnöket, amit te látsz, amit megmutatott neked Isten igéje, azt vidd oda az Úrhoz. És olyan jó látni, hogy ennek a következménye az, hogyha a bűnbánatra jut az életed, akkor a szavad, a szád, a szavaid Isten szolgálatába állhatnak. Gyümölcstermő lehet a beszéded. És aztán itt még kimondja azt az ige, hogy ne a jólétbe, ne a saját erődbe bízz, ne abba reménykedj, és ne nevezd a bálványokat a te megmentőidnek, Istennek, hanem lásd azt, hogy te egy árva ember vagy, aki egyedül az Istennél talál kegyelmet, vagy irgalmat, itt így mondja. Nem lehet takargatni a bűnöket. Ha te takargatni akarod a bűneidet, és úgy akarsz Istennel kapcsolatot, akkor nem fog működni a hívő életed. Az egyik legnehezebb része a megtérésnek, de a legnehezebb része a hívő életnek is. Sokszor megaláz ebbe Isten, amikor takargatni akarok egy bűnt ő előtte, a Teremtő Isten előtt, értitek? És akkor én azt hiszem, hogy akkor én tudom takargatni előtte a bűneimet. Hát nem. És olyan fájó érzés az, amikor úgy rám nehezedik, hogy már megint. Hogy már megint Isten elé kell mennem. Hogy már megint elbukok egy bűnbe. És az egyik testvérünk mondta, hogy a múlt hétvégén számára milyen erős lett újra az Úr Jézusnak a kegyelme. De amikor a bűneimmel harcolok, és a bűneim rám nehezednek, és lelepleződik a bűnöm, akkor tudjátok, tényleg nem marad más. Hívő emberként sem, még csak az se, hogy te, Uram, láttad, én most itt szolgáltam Kisvárdán, én most oda mentem, én most hátratettem a családomat, én most ezt tettem, azt tettem, ott nincs semmi. Egyedül Jézus marad. Amikor újra és újra oda megyek Isten elé a bűneimmel, akkor nincsen más. Akkor megértem tényleg az igének azt, az üzenetét, hogy nincsen más, csak az Úr Jézus. Ott nem segít vallásosság, ott nem segítenek a könnyek, ott nem segít a szív fájdalma, csak egyedül az Úr Jézus. De ő segít. És ő meg azt mondja, hogy itt vagyok. Atyám, itt vagyok, és beállok helyette. Persze, ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy emiatt ne gondoljuk azt, hogy akkor vétkezzünk többet, hogy mindig újra meg újra átéljük ezt a hatalmas szeretetet, amit az Úr Jézus adott. Nem, szó sincs erről. Pál apostol is mondja, hogy Isten ments, az Úr mentsen meg az ilyen gondolkodástól, de amikor a bűneim rám nehezednek, akkor nincsen más vigasztalom, csak az Úr Jézus. Hogy tudom, hogy ő szeret, hogy tudom, hogy ő tökéletes volt, hogy ő a tökéletes életét, a szent életét adta értem. És így lehet oda menni neked is, amikor a bűneiddel harcolsz, amikor a bűneid lelepleződnek, amikor észreveszed azt, hogy mi az, ami eltaszít Istentől, oda mehetsz és kérheted az Úr Jézus kegyelmét az életedre, hiszen ez a karácsonynak a csodája, hogy az Isten, a tökéletes Isten inkarnálódott, nem reinkarnálódott, hanem inkarnálódott, testet öltött. Ebből jön amúgy a karácsony szavunk. Nem tudták kimondani, és akkor egyszerűsítettem, hogy van kar, itt
volt, és akkor ebből lett a karácsony. Testet öltött az Úr Jézus Krisztus azért, hogy te a bűneidre bocsánatot kapjál.
És nem csak testet öltött, hanem mi tudjuk azt, hogy a karácsonynak semmi értelme nem lenne a feltámadás nélkül, hiszen az Úr Jézus Krisztus a feltámadásba győzött a bűn felett, a halál felett, és neked is az életedben lehet egy győztes urad.
Takaríts ki az Úr Jézus által a régi bálványokat az életedből, és ne engedd, hogy az óember felnövekedjen.
Ha pedig még nem fogadtad el az Úr Jézust, akkor engedd, hogy megvizsgálja az életedet az Isten az igéjén keresztül, és értsd meg, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy neked ne kelljen a bűneidbe maradni, hanem új életed, örök életed legyen.
Az Úr Jézus által Isten gyermekévé fogad.
Megtörténik az a csoda, hogy kegyelemből az Úr Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé lehetünk. Minden ember az Isten teremtménye, de nem minden ember az Isten gyermeke. Azok az Isten gyermekei, akik a Szentlélek által újonnan születnek. Így mondja az ige, hogy onnan felülről, nem férfi akaratából, hanem onnan felülről születnek. És ez Jézus Krisztus által lehetséges, hogyha őt elfogadod megváltódnak.
Olyan jó látni azt, hogyha valaki ebben az új életben jár, akkor már nem kell, hogy a bálványok uralkodjanak az életében. És nem tudom, hogy te hogy állsz, hogy te már Istennek a megváltott gyermeke lehetsz-e már, új életben jársz-e, de el kell mondanom neked, hogyha igen, akkor már nem kell, hogy a bálványok uralkodjanak az életedben. És hogyha mégis azt látod, hogy valami oda került az Isten helyére, az az engedetlenség miatt van. Az nem Isten akarata. Hiszen neked már nem kell, hogy az óemberi természeted, hogy a régi bálványok irányítsák az életedet, hanem neked szabadságod van arra, hogy Istennek engedelmeskedj, és az Isten kegyelméből éld az életedet.
Olyan csodálatosan írja le ezt a szakaszt az 5. és a 10. vers közötti rész. Az a szeretet, ami Isten válaszából kiábrázolódik, itt ebbe az 5.-10. versbe, az akkor még ott Izraelnek csak egy, idézőjelbe teszem a csakot, egy ígéret volt. Mi már tudjuk, hogy ez valóság Jézus Krisztusban. Adventben az Úr eljövetelére, az Úr eljövetelének ígéretére emlékezünk, de Adventben tekintünk az Úr visszajövetelére is, és ezt soha ne felejtsük el. Egy hívő ember jó, hogyha minden napját úgy éli, abban az Istentől kapott bölcsességben, hogy az Úr közel van és bármikor jöhet. Hiszen ez tud nekünk segíteni abba, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, amik fontosak számunkra. Akkor tudunk jó döntéseket hozni az Úr bölcsessége által. Olyan jó nekünk, hogy mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztusban eljött a Messiás, eljött a megváltó. De hadd kérdezzem meg, hogy a te életedbe eljöhetett-e már a Messiás, a megváltó?
Nekünk van alkalmunk, akár a mai napon is elfogadni a Jézus Krisztus által megszerzett új életet, hiszen mi már tudjuk azt, ami akkor még csak reménység volt. Azt mi már biztosan tudhatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusban, ha hiszünk benne és elfogadjuk őt, akkor lehet új életünk.
Ez a rész, az 5. versről a 10. versig tartó rész, az bemutatja, hogy Isten cselekszik. Hogy nem mi jobbítjuk meg a saját életünket, hogy nem mi leszünk magunktól jobb emberek, hanem Isten cselekszik. Kigyógyít minket a hűtlenségből, szeret minket ingyen kegyelemből, harmat lesz számunkra a megmaradáshoz. Olyan csodálatos, hogy Isten mindent megtesz a bűnösért,
Mindent megtesz értem, meg érted. És tőled és tőlem csak annyit vár, hogy térjünk meg hozzá Jézus Krisztus által. És ha ezt megtesszük, akkor élhetünk úgy, hogy az életünk a helyére kerül. Ez a szakasz bemutatja, hogy Isten milyenné tudja formálni a megtérő bűnös ember életét, és én hiszem, hogy itt Jézus Krisztusra mutat már ez a szakasz, Jézus Krisztus által. Négy képet látunk, virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a libánon fái, ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a libánon, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor. És ha lelki értelemben vizsgáljuk egy kicsit ezt a képet, talán nem túl elrugaszkodott az, amit Isten számomra ezeken keresztül megmutatott. Nyilván mindegyiket az ige tükrében vizsgáljuk majd meg. De nekem azt mutatta meg Isten, hogy az, hogy virágzik majd, mint a lilium, erről nekem az a kép jutott eszembe, hogy a megtért bűnös ember szép lesz. És itt nem arra kell gondolni, hogy akkor megy a kifutóra és topmodell, ha bár a mai topmodelleket én talán nem is mondanám szépeknek. Ez megint egy másik vonal. Tehát nem külsőleg, de külsőleg is egy picit megszépülnek amúgy nekem ez a tapasztalatom. A szemük, az arcuk, azoknak az embereknek, akik előtte gondterheltek voltak, és mindenféle teherrel küzdöttek, miután megtérnek, valahogy úgy az arcuk is megszépül. De itt én arra gondolok, hogy virágzik majd, mint a lilium, szép lesz az Isten előtt. Jézus Krisztus betakarja, befedezi a megtérő bűnös embert, és azt mondja az ige róla, hogy szent lesz. Hogy tiszta, tökéletes az Isten előtt. És akkor így magamra nézek, hogy rólam beszélsz, Uram. Hogy én tiszta és tökéletes legyek, leszek előtted. És igen, és még egyszer mondom, azért, mert az Úr Jézus befedez minket. Hihetetlennek tűnik, de igaz, hogy Isten ilyennek lát minket. Az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Mi látjuk magunkat, látjuk a bűnös elesett voltunkat, de tudjátok, ha nem ilyennek látna Isten, akkor nem mehetnénk be a mennyek országába. Mert oda bűn nem mehet be. Ezért az egyedüli út Jézus Krisztus. Ezért nincsen más út. Mert Jézus Krisztus szépségét adja nekünk oda, amikor mi elfogadjuk őt. Aztán ott van a második kép. Gyökeret ver, mint a libánon fái, ágai szétterülnek. A megtért bűnös ember ezután már az Istenbe fog gyökeret verni. Az Istenbe gyökerezik. Benne, bele kapaszkodik. Ugye a gyökérnek két funkció, kapaszkodik is, tehát amikor fúj a szél, akkor nem fújja el a fát, meg a tápanyagot is azon keresztül szívja fel. Benne bízik, és nem a bálványokba, nem a hamis dolgokba. És közvetlenül Istentől kapja a táplálékot. És ezért tudnak az ágai szétterülni. És nekem ez a kép is tetszik, mondom, remélem, hogy nem belemagyarázás, és hiszem, hogy Isten nyitotta ki előttem ezeket az értelmeket, hogy ahogy így szétterül a fának a lombja, az olyan, mint amikor egy hívő ember úgy viszi az evangéliumot szét. Ahogy így szétterül rajta keresztül az üzenet. Ha bele gyökerezik a te életed az Úr Jézus Krisztus által Istenbe, akkor benne bízol, stabilan állhatsz, és tőle kaphatod a táplálékot, ami szétterülhet a körülötted lévő emberek felé. Aztán azt olvassuk tovább, hogy ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a libánon. A megtért hívő ember ékes lesz. Oda kell rá figyelni. Vajon így vagy-e a környezetedben? Ékes vagy-e a környezetedben? Tudsz-e világítani? Vissza tudod-e tükrözni az Úr Jézusnak a fényét? Egyszer valaki azt mondta, hogy úgy, mint a csillagok. Inkább azt mondom, úgy, mint a hold, hiszen a csillagoknak saját fénye van, ezt már tudjuk. De a hold valóban visszatükrözi a napnak a fényét. Vissza tudod-e tükrözni Istennek a gyönyörűségét? Ékes vagy-e? Mert tudod, ha azt mondod magadról, hogy hívő ember vagy, és ugyanolyan bűnökben vagy, mint a barátaid, a kollégáid, vagy a társaid, és fittyet hánysz az Isten akaratára, akkor nem tudsz ékes lenni előttük. Akkor azt mondják, hogy nem érdekel engem ez a dolog, hát te ugyanúgy vagy, mint én. És itt nem arról van szó, hogy képmutató módon szenteskedni kell, hanem akár arról, abba is lehet ékes valaki, hogy meg tudja mondani, hogy persze, Isten kegyelme az, ami megváltoztatott engem. Hogy a bűneimből való kegyelem, az nem azt jelenti, hogy tökéletes vagyok, de azt jelenti, hogy tudom rendezni a bűneimet. De azért hívő emberként nem baj, hogyha Isten akaratának akarunk engedelmeskedni. Nem baj, hogyha nem felelőtlenül és könnyelműen éljük az életünket. Még azt olvassuk, hogy jó illatot áraszt. A Krisztus szeretetének és kegyelmének az illatát árasztja az életed. Vagy te is olyan kesergő, mindenkire haragvó, mindenkire rosszba levő hívő ember vagy. Mert egy hívő ember nem lehet ilyen. A hívő embernek a Krisztus szeretetét és azt a jó illatot kell árasztani. És olyan szomorú, hogy szapuljuk sokat a karizmatikus gyülekezeteket. És persze nem baj az, hogy, vagy nem jó az, hogyha egy ilyen nagyon elvakult, csak érzelmi kereszténységet él valaki, ezzel én is egyetértek. De olyan keveset beszélnek a szószékről a megkeseredett, megsavanyodott hívő emberekről. Ez se normális. Ez ugyanolyan szélsőséges, mint a karizmatikus téveigés. Ha valakinek nem áraszt jó illatot az élete, ha nem tud örülni a Krisztusba, ha nincsen neki virágzó élete, akkor mit jelent neked Krisztus? Hiszen ha ő veled, akkor ki ellened? Lehetnek bajok, megpróbáltatások, nehézségek, még egyszer mondom, nem erről beszélek. De ha a reménység ott van az életedben, akkor az jó illatot áraszt. Akkor az sugárzik. Még akár egy halálos ágyon is, ahogy ezt tegnap hallhattuk Misi bácsinak a rövid beszámolójából. Amikor az az asszony nem kesergett és nyavajgott, hogy mindjárt meg fog halni rákba, hanem még ott a halálos ágyán is azt tudta mondani, hogy Misi bácsi, beszéljen az evangéliumról, mert annak az asszonynak annak kell. Tud-e így jó illatot árasztani az életed? Isten ezt akarja megtenni. Ha megtérsz hozzá, ha rendezed a bűneidet, akkor tud ilyen jó illatot árasztani az életed. Aztán ott van még záró gondolatként. Gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor. A hívő ember élete gyümölcstermő élet lehet. És tudjátok, a gyümölcstermő életnek az a lényege, hogy fogyasztható. Hiszen a gyümölcsöt azt nem azért termeszti, nem tudom, van-e itt közöttünk gyümölcstermesztő, vagy akinek van gyümölcsfája, azt nem azért tartja az ember, hogy árnyékot adjon, vagy hogy kivágja a tűzifának. A gyümölcsfát a gyümölcséért tartják többnyire, amit pedig fogyasztunk, ugye? Leszedjük és elfogyasztjuk. Vagy így, vagy úgy, többféle formában lehet a gyümölcsöt fogyasztani, de ennek az a lényege, hogy fogyasztható legyen. És hogyha te gyümölcstermő életet akarsz élni, akkor ne csodálkozz azon, hogyha a környezetedben élő emberek fogyasztani akarnak. Olyan sokszor panaszkodik a hívő ember, hogy hát én ezt nem bírom, hogy ennyien jönnek és segítség, ezt, azt, amazt kérik. Hát örülj neki. Hát ez a gyümölcstermő életnek a lényege, hogy a körülötted lévő emberek azokból a gyümölcsökből, amit Isten ad rajtad keresztül, abból fogyasztanak. És ezáltal talán oda kerülhetnek Isten közelébe. Mert amikor azt látja, hogy te szelíd vagy, amikor azt látja, hogy te szeretettel vagy, pedig nem úgy kéne reagálnod, amikor azt látja, hogy megbocsátasz neki, pedig nincs miért, akkor valamit megérez az Isten szeretetéből. És akkor azt mondja, hogy miért? Te miért vagy ilyen? És akkor oda irányíthatod Istenhez. Ez a lényege a gyümölcstermésnek. A gyümölcstermésnek nem az a lényege, hogy én megmutassam, hogy milyen szuper hívő vagyok. És milyen szép, milyen szépen csillogok, és akkor senki ne nyúljon hozzám. Mert az egy idő után belülről elragad.
Hogyha nem fogyasztják el azt a gyümölcsöt, az egy idő után belülről elrohad, és nem lesz használható, maximum pálinkának. Annak meg tudjuk, hogy mi a következménye. Attól megbódulnak az emberek. Isten gyümölcstermő életre hív téged is. És azt akarja, hogy a körülötted élők, nem te, ne te fogyaszd a saját gyümölcseidet. Hát nem a gyümölcsöt, nem eszi meg a gyümölcsfa. Azt mások fogyasztják. És ezzel lehetsz az Isten dicsőségére. Régen én mindig azt gondoltam, hogy a gyümölcstermő élet azért jó, mert akkor tényleg olyan jó hívő leszek, meg az nekem lesz majd jó. Aztán megértettem, hogy hát az a környezetemnek jó, meg az Isten országának az épülésében hasznos. Étellé és itallá kell lennünk, ahogyan Jézus Krisztus is kenyérré és borrá lett értünk. Az életét adta oda. És ez sokszor azzal jár, hogy az életedet kell odaadnod. Hogy a saját egódat, a saját gondolataidat, elképzelésédet föl kell adni Istenért. Mert lehet, hogy te azt tartanád jogosnak, hogy visszajuss annak a másiknak. Lehet, hogy te azt tartanád jogosnak, hogy nem bocsátasz meg. Vagy beszólsz neki, vagy jól helyre teszed. De Isten meg azt mondaná, hogy nem. És akkor föl kell adnod az életedet. És most még csak, hogy úgy idézőjelben mondjam, ilyen kis dolgokat kér. De nem tudjuk, hogy mikor kéri majd azt, hogy akár tényleg az életünket adjuk oda. Lehet, hogy nincs is olyan távol. És tudjátok, aki a kicsiny hű, az tud a nagyon is hű lenni. Aki a kicsiny nem hű, arra nem bízatik nagyobb. Akarsz-e a kicsiny hű lenni? Isten akar használni. De ahhoz, hogy tudjon használni, az először azt mondja, tér meg. Rendezd az életedbe a bűnöket. Azokat a báványokat, amik vagy visszajöttek, vagy még nem is lett rendezve. Tér meg, és utána láthatod, hogy milyen csodálatos életpályát nyit ki előtted Isten. Amikor elolvastam ezt a szakaszt, akkor majdnem azt mondtam, hogy ez már túl romantikus, túl szép. De igaz. Isten a hívő életben, hogyha neki engedelmeskedsz, hogyha őt követed, akkor ilyen csodálatos dolgokat is ki tud nyitni az életedben. És én azért imádkozom, hogy ezek ne csak pillanatok, ne csak percek vagy órák legyenek, hanem tudjam az Urat így követni, nap mint nap. És még egyszer mondom, ha elbuksz, ha elesel, és magamnak is mondom ezt, akkor meg nem marad más, mint az Úr Jézus Krisztushoz való odaborulás újra és újra. És ő tud téged újra ilyen pályára tenni. Tényleg ezzel zárom, és bocsánat, hogy kicsit hosszabb lett, de az ige szakaszunk a 9. és 10. versben olyan gyönyörűen zárja le ezt az üzenetet. Efraimnak semmi köze többé a bálványokhoz. Én meghallgatom és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. Aki bölcs, belátja ezeket. Isten meghallgat és törőd veled, törődik veled. És tőle kaphatjuk a gyümölcsöket, amiről itt szó volt. Aki bölcs, belátja ezeket. És arra hív ma is Isten. Arra hívott ebbe az egész igehirdetésbe, hogy vizsgálj meg az életedet, hogy hol tartasz Istennel, hogy mik vannak az életedben, van-e olyan bűn, amit nem rendeztél még vele, vagy lehet, hogy még az egész életed bűnben van, és még nem tértél meg hozzá, akkor azt mondja, térj meg, és járj az úton, ami tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, hiszen ő az út, az igazság és az élet. Az Úr Jézus Krisztuson benne járhatsz, mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajta, a vétkesek elbuknak rajtuk. Isten meghallgat téged, mehetsz hozzá imádságba, engem ez is annyira bántorított tegnap, bizonyságtételek fellegében az imádságra való felhívás. Isten meghallgat téged, és törődik veled.
És ezzel a reménységgel bátorítok mindenkit ebben az adventi időszakban is, hogy fordulj oda az Úrhoz, az Istenhez. Engedd, hogy megvizsgálja az életedet, és neki tetsző gyümölcstermő életté formáljon át, formálja át azt. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy ebben az Ószövetség ígében is ennyire egyértelműen kiábrázolódik a Te szereteted, a Te újjáteremtő kegyelmed. Köszönöm, Istenem, hogy Te nem csak a tőled távol álló embereknek szólsz, hogy térjenek meg, hanem nekem is, aki a Te gyermeked vagyok már, és a Te szolgálatodban állok, hiszen ez nem von ki engem se az alól, hogy megvizsgáljam az életemet. Köszönöm, Istenem, hogy ma is figyelmeztetsz, és ezt azért teszed, mert szeretsz, mert azt szeretnéd, hogyha áldások közvetítői lehetnénk, hogyha a körülöttünk lévő emberek rajtunk keresztül is oda találhatnának hozzád. Te szeretnéd, hogy az országodat építsük, és a Te igazságodban járjunk, és olyan jó tudni azt, hogy ha ez így van, akkor ráadásul megadod azt, amire szükségünk van. Köszönöm, Uram, hogy ez igazság, és ez valóság lehet az én életemben is. Kérlek, Uram, hogy Te vizsgáld meg az életemet, hogy van-e olyan bűn, van-e olyan rejtett dolog, ami növekszik fel, vagy ami talán már felnövekedett. Mutasd meg, Uram, és add, hogy meg tudjak belőle szabadulni a Te kegyelmed által. Köszönöm a Te igédet, köszönöm az adventnek az ünnepét, hogy egyrészt emlékezhetünk arra, Úr Jézus, hogy Te vállaltad a küldetést, eljöttél erre a földre, hogy megváltsál minket, ugyanakkor pedig várakozhatunk, és örömmel, reményteljes szívvel várhatjuk, hogy visszajössz. Köszönöm neked, hogy megpróbálhatunk ebben az ünnepkörben elcsendesedni és rád figyelni. Könyörgök, Uram, hogy a világ zaját Te zárd ki a szívünkből, ami pont ezen az ünnepkörön a leghangosabb. Kérlek, Úr Jézus, hogy Te csitíts le, csöndesíts le minket, hogy ne az idegeskedésről és ne a világi elvárásokról szóljon ez az ünnep, hanem a Te igédről, hadd találkozhassunk veled nap mint nap, hétről hétre. Amen. Thank you.